Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén magasztaljuk Istenünket, énekeljük a 38. Zsoltár első versét. Így kezdődik: haragodnak nagy voltában. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Halljátok az élő Isten beszédét, szeretett testvéreim, úgy, amint írva van, a János írása szerinti evangélium 12. fejezetében, a 20-tól 27-ig terjedő versekben, eképpen. Néhány görög is volt azok között, akik felmentek, hogy imádkozzanak az ünnepen. Ezek azért a galileai Betsajdából való Filephez mentek, és kérték őt mondván: Uram, látni akarjuk Jézust. Ment Filep, és szólott Andrásnak, és viszont András és Filep szólott Jézusnak. Jézus pedig felelt nekik mondván: eljött az óra, hogy megdicsőítessék az embernek fia. Bizony-bizony mondom néktek, ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egymaga marad, ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Aki szereti a maga életét, elveszíti azt, és aki gyűlöli a maga életét e világon, örök életre tartja meg azt. Aki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, és aki nekem szolgál, megbecsüli azt az atya. Most az én lelkem háborog, és mit mondjak? Atyám, ments meg engem ettől az órától, de azért jutottam ez órára. Istennek szent lelke tegye áldottá közöttünk a felolvasott igét, annak megértését és befogadását. Ezért imádkozzunk. Mindenható Isten, hála van bennünk, mert érdemeinken felül velünk voltál az elmúlt héten. Jogos haragod nagy voltában, nem hűtlenségünk és nem bűneink szerint jártál el, hanem Krisztusban megmutatott szereteteddel. Támaszunk maradtál, és nem szűnsz meg újabb és újabb jelzéseket küldeni felénk igéd és szent lelked által, amelyekből azt értjük meg, hogy számítasz ránk. A veled való közösség nekünk életkérdés. Mi a magunk erejéből nem tudunk felemelkedni hozzád, de te Jézus Krisztusban a legnagyobb mélységbe is alászálltál, hogy mentő szeretetedben részesíts minket. Jöjj hát, és igéddel, és az úrvacsorai jegyekkel táplálj bennünket, hogy veled és egymással minősített közösségben lehessünk. Jézus Krisztus nevében kérünk, a Szentlélek által hallgass meg minket. Amen. Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét közöttetek hirdetni kívánom, írva található az előbb hallott ige szakaszban. A János írása szerinti evangélium 12. fejezetének 24. versében, ahol az Úr Jézus Krisztus így szól: Bizony-bizony mondom néktek, ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egymaga marad. Ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Kedves testvéreim, Jézus a tanítványi életről, a tanítványi élet tartalmáról beszél. Azért vagyunk itt mindannyian az Isten tiszteleten, mert megfogalmazva vagy megfogalmazatlanul, de mindannyian Jézus Krisztus követőinek tekintjük magunkat. Ezért fontos nekünk ez a jézusi tanítás, hogy a tanítványi létformának a mélységébe tekinthessünk. Igényben a Krisztus követésnek tehát egy mélyebb tartalmáról van szó, mint pusztán arról, hogy csak itt vagyunk a gyülekezetben, és látogatjuk az Isten tiszteleteinket. Többről van szó annál is, hogy akik itt vagyunk, ugyancsak mindannyian viszonylag sokat tudunk Jézus Krisztusról. Amit tudunk róla, azt hoztuk a szülői házból. Amit szépen kiegészített a talán iskolában, vagy a gyülekezetben szerzett ismeret, a hitoktatás meg különböző gyülekezeti alkalmak által. Ez önmagában mind rendkívül fontos. De Jézus tanításából kiderül, hogy mégsem teljesen elégséges. Kell valami több. Ez a több meghatározható abban, hogy egy sajátos életközösség kell ővele. A tanítvány életében Jézus élni kezd. Életté válik benne. A tanítvány krisztusi minta szerinti gondolatokat hordoz, szavai, cselekedetei, gesztusai krisztusi mintákról szólnak. Amikor ez megtörténik, akkor valósul meg az, amit Pál apostol a Galatákhoz írott levelében fogalmaz meg, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Hogy ez a folyamat miképpen megy végbe, azt megváltó Urunk igényben egy nagyon szép képpel fejezi ki. Azt mondja, ha a földbe esett gabonamag el nem hal, egyedül marad, ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Ez az elhalás lemondást jelent, értelmes lemondás, mert aki ezt meri vállalni, az tudja azt, hogy önmagát, mint egy felülmúlva, hogy Jézus szavaival szóljak, gyümölcsöt terem. Bőjt első vasárnapján különösen is fontos, hogy a Szentlélek ezt a gondolatot elmélyítse bennünk. A gabonamag törvénye kettős értelemben legyen most a figyelmünk középpontjában. Mindenek előtt egy kérdést teszünk fel, amelyre egy rövid választ adunk, majd később ezt a rövid választ kifejtjük részletesebben is. Ez a kérdés így szól, mit jelentett ez Jézus számára? Ha nagyon tömören, röviden kellene válaszolni, azt mondanánk, élete megsokasítását és szétosztását jelentette. Ezzel foglalkozzunk először. A történet azzal kezdődik, hogy görögök is voltak ott, akik felmentek a templomba az ünnepre imádkozni. Látni szerették volna azonban Jézust. Micsoda nagy dolog ez, gondolnánk. Biztosan hallottak már róla korábban is, de ezzel nem elégedtek meg. Személyesen is akartak Jézussal találkozni. Vaj, ha ma is sok ember eljutna erre a szintre. Nem csak hallani Jézusról, sok mindent tudni róla, hanem személyesen találkozni is vele. Saját kemény nyakú népe kitaszította őt, de íme most Isten, mintha ajtót nyitott volna a pogány világ felé, a görögök felé. Olyanok ezek a görögök, akik akkor Jézus tanítását elfogadták, vagy legalábbis meggondolkodtatta őket. Gondolhatnánk, hogy ekkor ütött végre az Úr világórája, mert választott népe nem figyelt a jelzésre, amellyel arra nyitogatta Izrael Istene népe szemét, hogy a proféták által megígért messiás jár közöttük itt a földön. Ám ha Isten népének nem kell a Jézus személyében eljött messiás, majd kell a pogányoknak. Most teljesedett be Jézus proféciája, Midőn azt mondotta egy másik helyen, hogyha ezek hallgatnak, akkor a kövek fognak kiáltani. Íme itt vannak a pogány görögök, akiktől az ószövetségi ember hite, a hit iránti érdeklődés olyan távol volt, mint ahogyan az érzéketlen és élettelen kövektől. Senki nem várta, hogy érdeklődést mutassanak a beteljesedő isteni ígéretek iránt. Nos, bármennyire is csábító gondolat ez esetben ez mégsem Isten gondolata volt. Ez az út nem Isten által kijelölt út lett volna, hanem kísértés lett volna, hogyha Jézus egyetért vele. Miért? Kérdezhetnénk. Azért, mert ha Jézus a görögökkel foglalkozott volna, ha ott hagyta volna a hazáját, ha elment volna és a pogány világban hirdette volna az Isten országa evangéliumát, akkor ez az út nem a keresztre vezetett volna. Olyan lett volna ez az út, mint amikor a kísértő megmutatta megváltó urunknak a világ minden országát, és azt mondta neki, mind neked adom a világ összes országát akkor, hogyha leborulva imádsz engem. Azt mondta erre akkor az Úr, eredj el, sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj. Ha a világ országainak dicsőségét elfogadta volna, akkor oda lett volna a megváltás. De ez nem Jézus útja. És kedves testvéreim, ezért nem is az egyház útja. Az egyház útja nem a világ útja. Akkor sem, hogyha ez a világ minden esendősége ellenére is képes csábító lehetőségeket és fényes távlatokat kínálni. Ugyanez a veszély leselkedett Jézusra igényben is, amikor a görögök látni akarták, és esetleg elment volna velük. De mégis nem lehetett volna ezt a keresztől eltérítő utat úgy is értelmezni, hogy a görögök által az atya menteni szerette volna a fiút. Rettentő szenvedésektől, gyalázatos, szégyenletes haláltól. Nem olyan ez, mint amikor Ábrahám kész lett volna a fiát, Izsákot feláldozni Isten parancsára, ám a legutolsó pillanatban, amikor megtette volna, akkor az Úr rákiáltott, Ábrahám, Ábrahám, ne nyújts ki kezedet a fiadra. Nem lehet, hogy a görögök váratlan jövetele éppen az atya részéről történt néma kiáltás volt, amit érteni kellett volna Jézusnak. Íme nyitott az ajtó a pogányok előtt. Akaratlanul talán maguk ezek a görög emberek is érzékelték, hogy a sötétség eszközeivé váltak ebben a pillanatban. Ezért nem mertek közvetlenül Jézushoz menni. Filiphez fordultak, de ő sem mert előhozakodni Jézusnál a görögök kívánságával, ezért Andráshoz folyamodott. A két tanítvány ezután együtt vette a bátorságot oda menni Jézushoz. A mennyei atya akarata is az volt, hogy Jézus a népek közé menjen, de nem azelőtt, ahogy Izrael az Isten fiát keresztre feszítette. Azt megelőzően nem. Azt követően azonban igen. Pünkösd után az apostolok bizonyság tételével ez történt. És ennek a történésnek az alaphangja a pünkösd ünnepén már érzékelhető is volt, amikor kappadóciaiak és médek, arabok és elámiták, és a földközi tenger környékéről odaérkezettek, különböző nyelvi kultúrából jöttek, mind értették azt, amit Péter apostol prédikált, hitre jutottak, megkeresztelkedtek, és ott létrejött az Isten egyháza. Isten világórája a kereszthalál után kezdett ütni, és jelezte akaratának a kiszélesedését. Nem csak a görögök felé, hanem minden nép felé. Így köszönt el Jézus a tanítványaitól.
így
hirdette meg a keresztelésnek a missziói parancsát. Elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket. Itt már nem arról van szó, hogy Izrael házának eltévejedett juhaihoz jöttem. Itt már minden népről van szó. Így jutott el Jézus Krisztus evangéliuma mi hozzánk is. Igen, az út nyitva van. Ebben látszik Jézus gabonamag élete. Megváltó Urunk tudta, értette az időket. Különbséget tudott tenni a már nem és a még nem között. És a már nemnek és a még nemnek a rettentő feszültségében rendelkezett azzal a különleges bölcsességgel, hogy csábító lehetőségekre tudott legyinteni, azért, mert tudta, hogy amire abban a pillanatban nemet mond, az a következő pillanatban nem csak azoké lesz, akiket akkor látszólag elutasított, hanem minden emberi. Mint gabonamag hullott ki az atya kezéből, Urunk drága élete vállalta a gonosztévőknek járó szörnyűséges halált. De kedves testvéreim, ebből a halálból élet fakadt. Mindig élet fakad ott, ahol az ember érzi, mikor van a visszalépésnek az ideje. Visszalépés Istenre nézve, neki mint egy teret adva, nem elfogva az utat és a lehetőségeket Isten előtt, nem odaállva Isten és a megbízatás közé, hanem visszalépni és csöndben követni őt. Mit jelentett a gabonamag törvénye Jézus számára? Ezt a kérdést tettük fel most először, és a válasz röviden így hangzik: élete megsokasítását és szétosztását ebben az összefüggésben, ahogy az imént mondtam. Hogy ebből a magatartásból milyen gyümölcsök teremhetnek, és ennek mi köze van a mi személyes életünkhöz, azzal most másodszor a folytatásban foglalkozunk. Mit jelent ez tehát nekünk? Ez a második kérdésünk. Hogyha nagyon rövid választ kellene erre is adni, akkor azt mondanánk, az életünk megvalósítását jelenti. De lássuk egy kicsit bővebben. Vannak olyan gabona magvak, amelyek soha nem hullanak a földbe. Belőlük liszt lesz, majd az asztalunkon kenyér. Senki nem mondhatja, hogy ezek haszontalanok lennének. Éppen ellenkezőleg. Nagy dolog, ha van az asztalunkon kenyér. Jézus is a mindennapi kenyérért imádkozott. Az úri imádság közepén, előtte és utána mind csupa lelki, szellemi dolgokról fogalmazott meg gondolatokat. De ott van az úri imádság közepén, mint egy keretbe foglalva, hogy ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Fontos tehát az a búzaszem is, amelyik nem hullik a földbe. De mégis azt kell mondjuk, hogy az egyedül marad. Azok nem sokasodnak meg. Hát életek is vannak ilyenek. Hasznosak a maguk helyén. Táplálnak, erősítenek, segítenek. Jó üzeneteket küldenek. De lehet, hogy a hatásuk elmúlik. Termékenysége csak annak a búzaszemnek lesz, és csak az lesz sokká, amelyik elhal. Valaki egyszer azt kérdezte a lelki pásztorától, hogy miképpen adhatná a házastársa kezébe a Bibliát. Mert kellően elutasító volt a házastárs ezzel kapcsolatban. A lelki pásztor azt mondta, élje oda a Bibliát a férje elé. Élje oda. Engedje látni a felesége életéből, hogy mit jelent a szeretet, mit jelent a jóság, a megbocsátás, a hosszú tűrés, a szelídség. Legyen az életünk olyan, mint a képes Biblia. Ez azt jelenti, hogy a gabonamag sok gyümölcsöt terem. Éld oda a Bibliát, azok elé, azoknak az életébe, akikkel egy fedél alatt vagy, akikkel egy munkahelyre jársz, akikkel egy utcában laksz, és időnként váltatok néhány szót. Éld oda a Szentírást ezeknek az embereknek az életébe. Jézusi minták szerint élni a mindennapjainkban. röviden ezt jelenti. Jézus mehetett volna a görögök közé, ott is kifejthette volna isteni hatalmát, és a görögök számára áldást közvetíthetett volna. És ez tényleg fontos lett volna. Nem hallgatott azonban a kísértő szavára, hanem engedelmes maradt az atya iránt a keresztig. Ezért nem maradt ő egyedül. Drága életének javai megsokasodtak, életet vittek, és ma is életet közvetítenek az ige hirdetés által. Nem csak a görögöknek, hanem a földön minden embernek, aki kész őt a szívébe befogadni. Amikor a körülményeink a könnyebb megoldást sugalmazzák, érdemes odafigyelnünk, hogy az atya titkos jelzése benne van-e ebben, hogy tényleg a könnyebb megoldást akarja-e nekünk adni Isten mindig. Mert mi emberek, ó, vajon ki lenne közöttünk kivétel, gondolom egyikünk sem, ki az, aki nem a könnyebb közegellenállás felé sodródna. Az egyháznak is nagy kísértése lehet a könnyebb, kész megoldások felé sodródni. Nagy nyomorúság az anyaszent egyháznak, a gyülekezeteknek, ezen belül a hívő embereknek, ha a világgal ünnepelteti magát, és az általa kínál csillogó lehetőségeket választja akkor, hogyha Isten nehezebb utakon akarja járatni. Amikor Isten olyan utakon akar járatni, amelyeken a ráutaltság erősebb, és ezeken az utakon áldást akarna adni. Lehet sodródni, lehet a könnyebb megoldás felé haladni, de lehet, hogy vannak olyan utak is, lehet, hogy a mostani utunk egyházban, gyülekezetben, vagy talán személyes életünkben olyan, amelyben a ráutaltság jobb volna, hogyha erősebb lenne, mint a sodródás, mert Isten azokon az utakon szeretne áldást közvetíteni, amelyeken az ő rá utaltságunkat érzékeljük. Aki hajlandó Jézust befogadni, abban új értékrend születik, hatni kezd benne Jézus gabonamag élete. Megjelenik a szavaiban és a tetteiben Jézus lelkülete. Felismeri, hogy az ő életének is el kell halni. Annak az életnek, amelynek a mindennapokban eddig Krisztusnak nem volt helye. A gabonamag törvénye minden keresztjénre érvényes. Ránk is. Nem úgy, hogy a keresztjén embernek Krisztus kellene játszani. Isten egyénenként kész megmutatni minekünk, hogy a gabonamag törvénye a személyes életünkben miképpen érvényesülhet. Jézus szava minden esetre készé akar bennünket formálni arra, hogy nyitottak legyünk rá, Isten bármely életterületen munkálkodhasson bennünk. Valahogy úgy, ahogy Luther tanít. Idézem. Felemelsz minket akkor is, ha lesállítasz. A menny felé vezetsz akkor is, ha a pokolba taszítasz. Győzelmet adsz akkor is, ha hagyod, hogy vereséget szenvedjünk. Megelevenítesz minket akkor is, hogyha megölsz. Azt mondja a Urunk, aki szereti a maga életét, elveszíti. És aki gyűlöli a maga életét a világon, az örök életre tartja meg azt. Szereti és gyűlöli. Ez a kettő az, ami bennünket elirányíthat, vagy a sodródás felé, vagy a nehezebb út felé, amelyben ráutaltak vagyunk Isten pillanatonként megmutatkozó oltalmára, de azon az úton áldás van. A gabonamag törvénye ránk nem úgy érvényesül, hogy önmagunkat kezdjük gyűlölni, vagy hogy önmagunk ellenségeivé kellene lenni. Jézus ebben az igében nem erre tanít. Egyszerűen arról van szó, hogy amikor az embernek értékek és fontosságok között kell választania, akkor melyiket részesíti előnyben? Mi fontosabb és mi értékesebb? Mi az az értéktelen kacat, ami után olyan sokan kapkodnak manapság, és mi az az igazi érték, ami megmarad? Ha régi életét veszni hagyja, és immár Krisztusban van, akkor új életet kapott. Jézustól új életet kapott, mert ő szétosztotta az övéi között a maga életét. Abból minden hívő ember kapott, és ez az élet lassan növekedni kezd. Mert minden életnek tulajdonsága, kedves testvéreim, a növekedés. A növekedő, táguló élet visszaszorítja, kiszorítja a régit, ami a halál jegyében állt. Vagyis a régi természetünket, a régi tulajdonságainkat, az, amikor korábban jellemző volt ránk, az most már egyre kevésbé jellemző, majd egészen eltűnik. Egyre nagyobb rész lesz bennünk Jézusé, és egyre kisebb rész leszek én magam. Vagyis halálra ítélte Jézus azt a régit, ezért halt meg ő. A mi halálunk az ő halálává lett, és ő él bennem. Ezt a hívő ember is így akarja. Nem valamiféle külső késztetésről, valami külső erőszakról van szó. Ha valami nem halt meg bennem a régi életemből, az él tovább, szükségszerűen. Akkor az fejlődik, és az növekszik. És előbb-utóbb kiszorítja azt, ami Krisztus gabonamag életéből egyszer már az enyém lett. Mert valahogy néha úgy van ez, hogy az ó emberem virulensebb, agresszívebb, jobban akar élni, mint az az élet, amelyet Krisztus plántált belém, olyan, mint a gyomnövény. Hogy van az, hogy megkapáljuk a kis kertet, elpalántálunk valamit, és a palánta nem biztos, hogy kihajt, hogy élni akar, de a gyom, amit kivágtunk, az él. Előbb-utóbb tehát kiszorítja azt, ami Krisztus gabonamag életéből már az enyém lett, de amit a régi életemből átmenekítettem magamnak, az mind akadálya az ő munkájának. Ha Krisztus lesz nagyobb, akkor az ő élete növekszik bennünk, és a régi tulajdonságaink lassan kiszorulnak belőlünk. Nem csak a rosszak, hanem a jó tulajdonságaink is. Nem jó erényeink lesznek, amelyekre pedig törekszünk, hanem Krisztusi erényeink lesznek. Mert úgy van ez, ahogy mondani szoktuk, hogy időnként a pokol tornácai is jó szándékokkal vannak kikövezve. Tehát a jó erényeim, amelyekből Krisztus hiányzik, mondhatom rájuk is kár és szemét, mert az, ami előtt vagyok, és amire igyekszem, az annál sokkal több, teljesebb és gazdagabb. Kedves testvéreim, engedjük, hogy ebben a bőti időben Krisztus növekedjék bennünk. Merjünk hátralépni. Abban az értelemben, hogy neki teret adni, megkérdezni különböző helyzetekben, hétköznapi dolgainkban is, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? A gabonamag törvénye kettős értelemben volt most a figyelmünk előterében. Először azt a kérdést tettük fel, mit jelentett ez Jézus számára. Majd azt a rövid választ adtuk rá, élete megsokasítását és szétosztását. A második kérdésünk ez volt, hogy mit jelent ez a mi számunkra. Az életünk megvalósítását jelenti. Szokták mondani, kiüresedett 21. századi világunkban, valósítsd meg önmagadat. Ne önmagad valósítsd meg. Legyetek követői az Istennek, mint szeretett gyermekek. Ámen. Köszönjük örökkévaló azt a titkot, hogy az igazán teljes élet az, ha kétszer adsz nekünk életet. Amikor megszülettünk, és amikor megismerhettünk téged, és teljesen átadtuk magunkat neked. Ez az új élet erősebb a halálnál is, mert vele a te életedet éljük. Megismertük, hogy aki a maga életét éli, a szegényes korlátok közé szorított létezésben van, mert az igazi távlatokat az örök élet reménysége adja nekünk. Erősíts meg bennünket ebben a mostani bőti időben. Segíts, hogyha lehet, még jobban beengedjünk téged az életünkbe azáltal, hogy tudjunk visszalépni, és hogy amikor értékek és fontosnak ítélt dolgok között választanunk kell, téged és a te ajándékaidat részesíthessük előnyben. Segíts, hogy ez a mi velünk született ó emberünk elhaljon, és te élj a szavainkban és a tetteinkben. Légy, Urunk, a gyászolókkal, akik a héten temették halottjukat. Vigasztald és erősítsd őket, hogy a beléd vetett hit nem csalóka bizonyosság, hanem szilárd bizonyosság. Áld meg betegeinket, akik itt vannak, és akik nem lehetnek közöttünk, de mai világunk eszközei által otthonukban mégis hallhatják a világhálón keresztül azt, ami itt elhangzik. Népünket, nemzetünket és anyaszent egyházadat isteni oltalmadba ajánljuk, kérve, hogy a mostani megrendült állapotában egyedül te légy erőssége. Segíts, hogy a könnyebb és csábítóbb lehetőségek közül merjük vállalni az esetleg nehezebbet, melyekben azonban te vezetsz minket erőről erőre. Jézus Krisztus nevében kérünk, szent lelked által hallgass meg. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátottunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldásvételre készüljünk, énekeljük Isten tiszteletünk záró énekét, a 345. dicséret első és második versét. 345. dicséret első két versét énekeljük, majd a második vers kapcsolódik különösképpen is az ige hirdetéshez. Az első verse így kezdődik, jöjj be kapum tárva. Jöjjetek, vegyük Isten áldását. Így szól az Úr. Visszatérnek az ő árnyékában lakók, és felelevenednek, mint a búzamag, és virágoznak, mint a szőlőtő. Híre olyan lesz, mint Libánon borájé. Ámen.